Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. A következő órában, amely egyben szombati műsorunk utolsó szakasza is, Olá Andrea sikeres és kedvelt könyves műsorának legutóbbi adását szemlézzük. Ezúttal egy pszichológiai könyvről lesz szó.
Az emberi lélekről lesz szó, problémákról, amelyekkel nem tudunk megküzdeni egyedül. A Pszichokanyar című könyv főhőse egy sokat látott, de kissé fásult, középkorú pszichoterapeuta, akit a kliensekhez és az elbeszéléseikhez fűződő kapcsolatában ismerünk meg. Minden fejezet fontos motivuma a titok és az elhallgatás. A terapeuta és a páciensei személyes történeteiben is ott bujkál mindig a nem várt fordulat. Pokoli játszmáknak lehetünk tanulni, miközben rádöbbenünk, milyen szélsőséges megoldásokra képes az ember, ha igazán küzd valamiért. Már a fűszöveg, ahonnan idéztem most, igazán figyelemfelkeltő. Vendégem a Pszichokanyar szerzője, Szigeti Ildikó, tanácsadó, szakpszichológus, újságíró. Nyilván az egyik legizgalmasabb kérdés így az elején, hogy miért látunk bele a terapeuta fejébe.
Mert hogy ez egy kétszereplős történet. Tehát ugye van a terapeuta és a kliens. És általában, amikor ilyen pszichológiai jellegű könyveket olvasunk, ott inkább a kliens oldaláról ismerhetjük meg. Az, hogy a pszichológusban mi zajlik közben, arról úgy keveset tudunk. Ez ilyen jótékony homály fedi. És én meg ezt a jótékony homályt szerettem volna leszedni, mert hogy igenis itt interakció van. Tehát ahogy a kliensre hat a terapeuta, az ő véleménye, kérdései, gondolatindító példái, ugyanúgy a pszichológusra is hat a kliens, hajjaj. És ezt akartam egy picit jobban domborítani.
Már a Pszichosztriptízben, az előző könyvedben is alkalmaztad ezt a módszert, és ott is beleláttunk a pszichológus fejébe. Nem kaptál kollégáitól esetleg olyan visszajelzés, hogy de hát akkor hol van itt a misztikum, ami munkánkat körülveszi?
Nagyon féltem tőle, hogy ez lesz, de nem.
Nem?
Nem. Pont sokan megköszönték, mert hogy sokkal ember közelibbé tették ezt az egészet, és egy kicsit betereltem, ez most ilyen nagyon szerintelenül hangzik, a normál tartományba az elvárhatóságot. Hogy az emberek mit várnak egy terápiától, hogy ne tekintsék Istennek, megmondó embereknek a terapeutákat. Hanem ez egy hétköznapi szolgáltatás, nevezzük nevén.
De hát mégiscsak van benne egy ilyen furcsa dolog, hogy a pszichológus nem, mit tudom, sebb tapaszt tesz rám, hanem valami teljesen láthatatlan dologgal foglalkozik, a lélekkel, amit az ember néha még saját magában sem ismer.
Mindig ott van az az alap, hogy van egy elvárás, egy aláfölé rendeltségi viszony, amit a kliens indukál. Ő szereti maga fölé helyezni a terapeutát. Amikor segítséget kérünk valakitől, azt óhatatlanul magunk fölé helyezzük. Ugyanígy egy orvos, de lehet akár kazánszerelő is az illető. Tehát amikor én szívességet kérek valakitől, segítséget, legyen az bármi, akkor magam fölé helyezem. És ebben a dinamikában a gázszerelőnél meg a kazánszerelőnél ott megáll, ott tisztelni kell a mestert. Viszont a pszichológusnál, tehát egy terápiás folyamatban nem szerencsés, hogyha ez így marad. Nem szabad, hogy a pszichológus kiszolgálja ezt az elvárást. Az az optimális, és akkor tudnak jól dolgozni, hogyha úgymond felhúzza magához a terapeuta a klienst, vagy ha ez nem sikerül, tehát ő erőnek erejével maradni akar az eredeti szereposztásnál, akkor meg erről beszéljenek, hogy neki ez miért komfortos.
Tehát ilyen partneri viszony legyen?
Persze, máshogy nem megy. Én akkor veszem észre, hogy elindult az érdemi munka, és kezd úgy alakulgatni a bizalmi viszony, amikor vitatkoznak velem. Azt szeretem. Mert, hát könyörgöm, én nem vagyok tévedhetetlen. Hát ugye, igen, pont erről szól a könyv is, nem véletlenül ez lett az alcíme, hogy terápiás tévedések. Hát hogy a fenébe? Hát én nem ismerek minden körülményt, nem tudok mindent. Én csak azzal tudok dolgozni, amit behoznak a terápiába. És hát ilyen vaktába lődözöm.
Egyébként a tévedések ez két szempontból is érdekes, mert minden esetnél, amit megírsz, ott van az első benyomása a pszichológusnak, hogy mit lát, mit gondol, milyen lehet ez az ember, elkezd beszélni, akkor vele együtt ismerjük meg ezt a szereplőt, a pszichológussal együtt, és aztán jön az, amit magáról mond, és a pszichológus nyilván az alapján gondolja, hogy ez vagy az lehet a probléma, és aztán meglepetések érik.
Pontosan ezt akartam, hogy van egy íve. Igen, amikor bejön hozzám egy vadidegen, akkor a sztereotípiákba kapaszkodom. Tehát elmondja, mivel foglalkozik, ha egyáltalán. Talán ez téma, nem mindig téma. Nem mindig. Ha ő magától elmondja, akkor abból ki lehet indulni. Tehát ilyen horgonypontokat ad meg magáról, és én annak alapján így felskiccelek valamit a fejembe. És akkor ehhez hozzáteszem azt, amit ő ott indításként elmond. Mondhatnám azt, hogy 10-ből 7-szer nem az lesz a munkánk fő témája, amit megjelölnek.
Tehát, hogy miért jöttem,
igen.
És nem azzal kell dolgozni.
Nyilván van, amikor egy akut helyzet van, akkor egyértelmű, de ott nagyon sokszor, hát hamar a terápiás szerződés módosítására kerül sor. Ami nem egy ilyen klasszikus szerződés, hanem amikor megállapodunk arról, hogy most akkor mi miben dolgozunk, miért dolgozunk, mi a cél. És igen, én meg szoktam kérdezni, hogy mikor leszel elégedett a szolgáltatásaimmal. És akkor így megfogalmazzák indirekt a terápiás célt.
És az mennyire gyakori a való életben, mert itt a könyvben, azt hiszem 3-ban is van olyan, hogy valaki jön egy problémával, és teljesen elfedi magát. Tehát egy más sztorit talál ki magáról, mint amilyen. És azon gondolkodtam, hogy ez az arány, ez a való életben is így van.
Nem tudok arányt mondani. Gyakori. Persze, és ez egy önvédelmi reakció. Tehát magyarul, hogy egy úgymond álszemélyiséggel.
Igen.
Ugye homlokzatnak, vakolatnak hívjuk szakmailag azt a felkínált problémát. És ez nem az, hogy most ez teljesen más, mint ami a lényeg, hanem egy, azt mondom, hogy egy kicsit a felszínesebb dolog, amivel vállalható, hogy foglalkozunk, amihez már elég erősnek érzi magát, hogy igen, ezzel szembe mer menni. A történetet már bemelje jeleszteni, a tudatába, stb. És ezzel nincsen semmi probléma. Van, akivel végig ez megmarad, és van, akinél elég hamar kibudjan, hogy mit tudom én, az a fő témánk, hogy gyermekvállalási problémák vannak, lombik, stb. És a háttérben ott meghúzódhatnak nagyon-nagyon komoly egyéb történetek. És akkor egy idő után arra eszmérünk mind a ketten, hogy ja, egyébként meg igen, most éppen most majd újabb kísérlet lesz, mit tudom én, jövő szerdán, és már rég nem a lombikról beszélünk.
Igen, de az például, és nem tudom, hogy el lehet-e mondani ezt a történetet, de ez nagyon konkrét, hogy valaki elmegy, és azt mondja, hogy háborús veterán, és PTSD-je van, és azért jött hozzád, hogy segíts, és kiderül, hogy egészen más életet él, mondjuk így. És nem egy ilyen van. Erre gondolok, hogy egy tök más sztorival jön.
Azért ez nem tipikus, nem gyakori. Azt mondom, hogy már hasonlóval volt dolgom, hogy egy teljesen kitalált történet, lényegében egy szerepet kitalál,
igen,
az illető, és ebben a szerepben marad, és azt a szerepet viszi be a terápiába. De az viszont tény és való, hogy akkor magával azzal kell dolgozni, hogy ő ebben a szerepben, és hogyha nem megpróbáljuk spoiler nélkül, hogy hiába ő egy álszemélyisége, konkrétan egy álszemélyisége, egy szerepet küldött be a terápiába az ő testével, de mégis mondhatni, hogy egy win-win helyzet alakult ki belőle. Tehát nem véletlenül volt ez. Ő igenis, hogy profitált ebből ő is, és hát ugye a főhősünk Hanna is.
Mesélj erről a pszichológusról, Hannáról, hogy mivel küzd, milyen az ő személyisége, valahogyan fölépítetted, és azt nem tudom, hogy elárulható, hogy mennyi van benne belőled, vagy hogy szeretnél-e...
Nyomokban engem is tartalmaz, aha, Hanna. Igen, amiért én egy picit visszautalnék az előző könyvemre, a Pszichostriptízre, ahol... Nem tudom, hogy mennyire tévedés, most már egy picit bánom, hogy gyakorlatilag egyes szám első személyben írtam meg a könyvet, tehát nagyon sokan engem azonosítottak az én nevemet viselő főhőssel, holott nem én voltam, tehát ez egy kitalált karakter volt az én nevemen, és mondom itt az egyes szám első személy, mert hogy itt sokan azt hihették, hogy akkor itt ilyen valóságos, ilyen esetleírások voltak. Nem, nem azok. Soha nem hoznék be valóságot teljes mértékben, mert hát akkor másnap bezárhatnám a boltot, meg amúgy sem. Nem. Hanna, én azért találtam ki, hogy most egyes szám harmadik személyben írok egy általam kitalált hősről, karakterről, mert hogy így eltávolíthattam magamtól az illetőt, uh-huh. és sokkal nagyobb szabadságot kaptam ezáltal, akár a belső monológokban, akár úgy a vele történtekben. Hannáról annyit érdemes tudni, hogy 60 pluszos, konkrétan 62 éves, a kiégés határán egyensúlyozó, pszichoterapeuta, egyedül él, ennek is megvan a maga oka, ami kiderül a könyvből, hogy miért. Nem véletlenül választottam ezt a korosztályt. Én úgy érzem, hogy ez egy elhanyagolt korosztály. Tehát ez a még aktív a munkában, de már tapasztalt, fáradt. És hát igen, öreg. És most ez nem pejoratíve, hanem ezt így objektíve mondom. Tehát, hogy nagyon-nagyon minden dupla energiát igényel, mindennek dupla amplitúdóval kell működni ahhoz, hogy ugyanazt a lelkesedést és érdeklődést kiváltsa belőle.
Van-e a fő területe Hannának, ami ott leginkább érdekli, vagy mire specializálódott?
Hát ez ki is derül a könyvből, hogy a PTSD, tehát a poszttraumás stressz, ez az ő vezérhangyája, becsípődése, ezt tudja igazából lázba hozni, izgalomba hozni.
Az életünk milyen területén van ez jelen? Ezt azért kérdezem, mert ezt a PTSD-t mindenki ugye veteránokkal, meg a háborús élményekkel hozza összefüggésbe, de hát az élet... más
területén. A klasszikus persze a háborús, tehát ugye onnan indult ki, hogy a vietnami veteránok, ugye egyáltalán akkor született maga a fogalom, mert nem tudták, hogy mi bajuk van a hazatérteknek, hogy nem tudtak velük mit csinálni, és ez mai napig is egy komoly társadalmi probléma Amerikában. Például a veteránok leszármazottjai. Tehát ott viszik transzgenerációsan tovább ezeket a hatásokat. De nem, az élet, ha azt mondom, hogy minden területén, a párkapcsolattól kezdve a munkahelyig mindenhol lehet. Tehát például párkapcsolati krízis, hogyha valakinek volt egy, azt mondom, hogy nem is kell bántalmazó kapcsolat, egy nagyon csúnyán véget érő kapcsolat, akkor ugyanazok a PTSD-s tünetei vannak, mint egy mondjuk egy katasztrófa túlélőjének. Tehát igen, vannak felvillanások, hogyha találkozik véletlenül az exével a városban, akkor ugyanúgy végigmegy minden tünet, ami a PTSD-nél végig szokott menni. Ugyanazok a PTSD tünetek megmutatkoznak, az elkerülés, a flashbackek, tehát hogy ilyen felvillanások, emlékbetörések, mint a hagyományos PTSD-nél. Uh-huh. Tehát tényleg azt mondom, hogy az élet minden területén ez jelentkezik, ahol bármiféle trauma történik az emberrel.
És ezekkel általában meg tud küzdeni az ember önmaga is, vagy a terápia nagyon sokat segít?
Ez nagyon-nagyon személyiség kérdése, éppen aktuális állapot függvénye. Az nagyon fontos, hogy valaki tudja, hogy ezek normális és természetes dolgok, a pszichés immunrendszer természetes védekezése. Tehát ez egy normális és hétköznapi dolog, tehát abban a percben, ahogy beillesztem a normális kategóriába, már nem ijedek meg tőle. A terápiás segítség az akkor kellhet, amikor én beleragadok, amikor már eluralja az életemet, maga a PTSD. Tehát, hogy visszatérve erre, hogy például mondjuk egy párkapcsolati krízisből kijövök, stb., és még nagyon sokáig PTSD formájában jelen van az életemben, és hogy rettegek, hogy mikor találkozom össze az ex szemmel, próbálom kerülni, nagyon sok asszociációm van ezzel kapcsolatban. Itt a terápiás segítség akkor kell, hogyha ez már nehezíti a hétköznapi működésemet. De nem törvényszerű, hogy kell. Mindig nagyobb eredmény, és most itt ellenreklámot csinálok a szakmának, tudom, de nem lehet ennek ellenreklámot csinálni, mert akinek kell, az úgy is jön. Tehát egyszerűen ilyen a fizikája ennek, a természete, hogy sokkal jobb és hatásosabb, amikor az ember egyedül saját magát a frizuráján keresztül kihúzza abból a bizonyos helyzetből, mert az önbizalomnak ez egy akkora fröccs, sokkal nagyobb, mint egy terápiás. Mert ha egy terápiában kap segítséget, az nagyon jó. De ott mindig ki van helyezve a segítség. És ha az ember csak mankóval tanul megjárni, akkor sem engedi el a mankót, amikor már tudna egyedül. És egy idő után elcsökkevényesednek a lábizmai.
Milyen jó hasonlat. Jól éreztem a könyvedből, hogy kritikai megjegyzések vannak a social felületeken, és a neten egyébként is terjedő ilyen megmondó pszichológusok. Nem is pszichológusok ezek, hanem ilyen tanácsadók.
Is van. Igen? Egyre több pszichológus is van. Tehát miközben én elég ilyen sarlatánvadász hírében álltam, én most már sokkal veszélyesebbnek tartom azt, azt, amikor jó pedigrével bíró, elismert szakemberek nem is feltétlenül, hogy hülyeségeket mondanak, hanem hogy egyféle igazságot osztanak. Nincs egyféle igazság, és pont ez a veszély ennek az egész internetes segítő mozgalmaknak. Persze, tehát most már mindenhez hozzáférhetünk, mert hogy ugye itt azért marketing célok vannak. Hallgatottság, podcast csatorna, stb. Minél több reklámbevétel, igen, nevezzük nevén. De akkor én egyre több emberhez akarok szólni. Ha én minél több emberhez akarok szólni, annál kisebb a találati arányom. Nem tudok mindenkihez szólni, ez nagyon egyedi. Tehát én azt mondom, hogyha az én könyvemet elolvassák 100-an, de az a 100 embernek ez tényleg segít, akkor nyilván a kiadom ezzel most nem fog egyetérteni, de sokkal jobb érzés számomra, mint hogyha valami teljesen lózongokkal teli valamit írtam volna, amire pontosan tudom, hogy hatalmas igény van, de úgy igazából semmi különös. Tehát ez nagyon egyedi.
És hogy lehet, hogy sematikus tanácsokat ad, hogy nem tudom, hogy szakítsd meg a kapcsolatod a szülővel, vagy a édesanyáddal, mert nem megoldható a konfliktus, vagy számos ilyen tanács van, de úgy vettem észre, hogy ezek így benne vannak, tehát lehet róla tudni, hogy mi az, amit nem nagyon szeretsz, állandóan visszafelé mutogatni, máshol keresni a hibát, ezt nagyon nem szereted, és ez benne van a könyvben.
Igen, igen. Uh-huh. Pontosan az, hogy gyakorlatilag, amikor mutogatunk másokra, az a felelősség áthárítása.
Ha nagyon szülőre mutogatunk, akkor is?
Igen. Tudom, hogy ennek most hatalmas divatja van, tehát nem véletlenül most nagyon-nagyon uralkodó ez a bizonyos séma. Hát amikor én szakképzéssel jártam, a szakdiplomámat szereztem, úgy akkor indult be Magyarországon egyáltalán ez a séma szemlélet. Beszélünk a 2010-es évek elejéről. És azóta most már direkt olyan megkeresések vannak kliens oldalról, hogy sématerapeutát keresek. És nekem van egy ilyen becsípődésen fixa ideám, hogy aki terapeutát keres, az identitást is választ. Tehát magyarul, hogy miben kérek, miben várok partnerséget. És ha én sématerapeutát keresek, akkor az az én ki nem mondott üzenetem, hogy gyere, kedves terapeuta, erősíts meg engem abban, hogy én semmiről nem tehetek, mindenről azok az átkozott sémák és a transzgenerációs hatások. Tehát egy felelősség áthárítás, igen.
Olá Andrea könyvben utazom című műsorában Szigeti Ildikó, a Pszichokanyar terápiás tévedések című könyv szerzője a vendég. A beszélgetés rövidesen folytatódik.